Sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, örülök neki, hogy ennyien itt vagyunk együtt, és a Biblia tanulmányt gyakoroljuk. Nagyon sok minden történik, olyan, ami váratlan és hirtelen kell elintézni, úgyhogy ezért is volt ez a kis közjáték ezzel a szombatiskolai rólappal, amire ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmeteket. Tegnap ugye arról hallottunk, hogy a szombatiskolai tanítónak mindig fontos megőrizni a nyugalmát. És ezt tapasztaltuk, nem csak tehát a zenei osztály vezetője is, és mindannyian igyekszünk megőrizni a nyugalmunkat, és köszönöm Péternek, hogy ezt a rólapot behozta. Ezen meglátjátok azokat, amiket digitálisan el lehet érni a szombatiskolai osztálynak a termékeiből. Na de most térjünk rá a szombatiskolának az átvételére. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy mi volt a véleményetek, a tapasztalatotok eddig ezzel a negyedéves tanulmánnyal, amikor a proféciákról volt szó, amikor szimbólumokról volt szó, amikor arról volt szó, hogy az Ószövetség és az Újszövetség hogy ér össze. Könnyűnek találtátok, nehéznek találtátok, örültetek neki. Ott, igen, Évike.
Én nagyon-nagyon örülök neki. Szerintem zseniális a szombatiskola. Olyan lett a látásom, mintha egy drónfelvételről nézném az egész Szentírást átfogóan, és úgyhogy nagyon köszönöm, akik írták.
Nagyon köszönöm én is. Másnak ebben egyetértünk, igen. Ida testvérnő.
Köszönöm szépen. Én nekem nagyon tetszik ez a negyedéves tanulmány, a szimbólumokkal is kapcsolatban, meg különösképpen az, hogy az egész Bibliát át tudjuk így venni, mert az alapok az Ószövetségnél kezdődnek, és ugye az Új Szövetség az a napjainkban történik, és ez nagyobb belátást tud, és több tudományt tud nekünk adni, különösképpen a szimbólumok azok, amiket meg kell, hogy értsünk, mert ha nem értjük őket, akkor ott már probléma van.
Köszönöm. Nagyon köszönöm, és ott lesz Juditnál itt elől a harmadik sorban.
Engem az lepett meg, hogy amikor ugye megkapjuk a negyedéves szombatiskolát, akkor az ember úgy átpörgeti. És akkor azt gondoltam magamban, hogy ó, hát itt már mindent tudunk, ez már milyen egyszerű, mennyit ismétlünk. És bocsánatot kérek a kifejezésére, én többször lementem hídba magam előtt, hogy agyon olvasott, agyon ismert részeket tanulmányozunk, és ahogy Bunstra testvér megírta és megfogalmazta, hogy teljesen, például a múlt heti, ami Zsoltára könyv, annyira nehéz volt, hogy hihetetlen, szóval ugyanolyan, sőt, nagyobb odafigyelést igényel, meg egyszerűen tényleg újból tanulni kell.
Igen, köszönöm szépen. Mindenkinél van Biblia? Mert arra készülünk, hogy itt ugye szombatiskolai tanítóknak, vezetőknek, meg a szombatiskola iránt érdeklődőknek szervezzük ezt az alkalmat. Úgyhogy én arra számítok, hogy van nálatok Biblia. Ugye van? Vagy elektronikus? Na, nagyon jó, nagyon jó. Most egy olyan feladatot szeretnék adni nektek, hogy elolvassuk az alapigét, és meg is kérnék valakit, hogyha felolvasná hangosan az alapigét, és utána kis csoportokban beszéljünk erről, hogy ezt az alapige, ez a gondolat, ez milyen érzéseket vált ki belőletek. Tehát itt konkrétan az érzésekre volnék kíváncsi. Köszönöm, Anita.
Mindezek pedig példaképpen történtek velük, és a mi tanulságunkra irattak meg, akikhez az időknek vége elérkezett. Azért, aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék.
Nagyon köszönöm. Tehát akkor ahol ültök, ott forduljatok egymás mellé, és beszéljétek meg, hogy ez az ige mit jelent nektek, milyen érzést vált ki belőletek. Mi az, ami a legfontosabbnak tűnik ebből? csak kis csoportokban, ketten-hárman, nem sokan. Ketten-hárman. Ketten-hárman, mert akkor tud mindenki szólni. Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor lehet, hogy marad bennünk még csengő. Hát nem tudok csilingelni se. Igen, igen. Melinda kacag. Akkor most még beszélni fogunk, még több dologról is fogunk beszélni. De azt hiszem, hogy sikerült elindítani a gondolatokat, és most itt olyan bibliai történetekről van szó ebben a heti tanulmányban, amikor megnéztem előre készülésképpen, hogy melyik leckére kerül majd a sor itt, amikor itt leszünk együtt, akkor hirtelen arra gondoltam, hogy jaj. Viszont ez egy igazi jó példa arra, hogy hogyan tudjuk mi magunk megérteni a hitünket, és hogyan tudunk arról remélhetően Isten szíve szerint beszélni. Hát rögtön az első ilyen téma, és erre most kérném a reakciótokat, hogy van egy olyan napi címünk, hogy a bárány haragja. Maga ez a kifejezés, mit érzékeltet, és hogyha Istennel hozzuk ezt kapcsolatba, akkor mit vált ezt ki belőlünk? Tehát hogyan lehet ezt értelmezni? Hogyan lehet erről beszélni? A bárány haragja mit jelent? Hogyan lehet értelmezni, és hogyan lehet erről beszélni? Tessék, nem, ezt úgy, hogy mindenki előtt. Vannak itt közöttünk szép száma lelkészek is, és az egyik rögtön a segítségünkre sietett. Saci itt bal oldalon, nekem balra.
Számomra a bárány haragja azt jelenti, hogy amit vetünk, azt aratjuk.
Nem hallottam jól.
Azt jelenti számomra a bárány haragja, hogy amit vetünk, azt aratjuk.
Amit vetünk, azt aratjuk.
Nem, igen. Azt jelenti, hogy az Isten azt mondja, hogy most már oda csapok, hanem azt jelenti, hogy a saját tetteink következménye be fog következni, és nem fog minket abból kimenteni.
És ez vajon milyen érzést vált ki az emberekben? Egy félelmet, nem? De ezzel szembesülnünk kell. Igen, Anikó.
Én most csak így az érzéseimet szeretném megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Ugye azt kérdeztétek, hogy a báránynak a haragja, hogy a bárányok nem haragszanak. Tehát ugye alapból ez egy ilyen ambivalens dolog, hogy bárány csendes, kedves jámbor, és mégis eljön az idő, amikor majd igazságot szolgáltat, és amikor a haragja kitöltetik, és hogy ez egy olyan izgalmas dolog, és jó, hogyha ezt ugye a fejünkbe tartjuk, hogy Isten egy jó barát, egy igazságos Isten, egy kegyelmes Isten, de azért egyszer ennek vége lesz.
Igen.
Ennek a hosszantartó kegyelemnek is.
Igen, köszönöm szépen, ezek nagyon jó gondolatok, Krisztián. És eddig mindegyik nagyon jó gondolat volt.
A bárány, az Úr Jézus Krisztus bárányként feláldozta magát miértünk. De fontos, hogy ez a bárány már nem bárányként fog visszajönni, hanem ítélő Istenként. Úgyhogy aki meghalt értünk, és azt szeretné, hogy ott legyünk az ő országába, ő azért jön vissza, hogy vele legyünk, de már nem bárány, a megöletett bárány, hanem mint ítélő Isten fog visszajönni. Aki a földet fogja megítélni, a földön lévő embereket fogja megítélni. És amiről itt beszélgettünk az imént, hogy ez a tanulmány első körben nekünk szól, hívő embereknek, nem a világnak, hanem a hívő embereknek. Köszönöm.
Köszönöm szépen, Restás Laci.
Van egy pásztor barátom, aki rendszeresen akár 800-1200 birkára vigyáz, és néha küldözget át nekem ilyen videókat, ilyen vicces videókat. Lehet, hogy láttatok már ilyet, hogy egyszer csak a kos elindul a pásztor felé, amikor a pásztor háttal áll neki, akkor úgy puff, telibe kapja, és az úgy előre bukik. Aztán, amikor rádöbben arra, hogy mi történt, Kos az megint elkezd hátrálni, és megint nekifut, és akkor láttam ilyen vicces videókat, hogy így hirtelen, amikor már odaért volna, akkor felugrott, és ugye a bárány átszaladt, a Kos átszaladt a lába között, és utána így játszottak egy darabig, hát egészen addig, amíg rá nem jön, hogy a bárány komolyan veszi ezt a dolgot. És aztán valahogy sikerül megértenie, hogy mit akar, és akkor úgy megbékülnek egymással. Azért mondtam el, mert szerintem a bárány haragja ilyen. Az első dolog az, hogy Isten haragja sosem pusztító először. Mindig figyelmeztetni akar, és egészen addig figyelmeztet, amíg el nem kezdjük komolyan venni. És hogyha komolyan vesszük, akkor lecsendesedik, és akkor békességünk lesz. Nekem ez jutott erről eszembe.
Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, és köszönöm Árvai Attilának is, aki Gergőnek, bocsánat, de talán Attila is vagy. A második nevetként.
Igen, tehát a bárány esetében fel is tette ezt a kérdést, hogy vajon az emberről mit vált ki, mondjuk, hogy a nagyon divatos, ha valamire fel szeretnék hívni a figyelmünket, akkor valami megdöbbentőt kell bemutatni, hogy megakassza az ember gondolkodását, hogy, és így felkeltse az érdeklődést. És itt is ezt látjuk, hogy valahogy nem tudjuk összekötni a bárányt és a haragot.
Igen.
De mindenképpen tisztázni kell, hogy a bárány a Bibliában mit jelent, eleve nagybetűvel van írva, és az az érdekes, hogy ugye az... Tehát az ítélet napjáról van szó, és a tanulmányunk szerzője fel is teszi a kérdést, hogy amikor azok, akik nem Istent választják, és eljön ez a nap, akkor miért nem azt a kérdést teszik fel, hogy mi ez, ki ez, mi történik, hanem egyből azt a kérdést, hogy egyből realizálódik bennük az, hogy ez a bárány haragjának napja. Tehát tisztában vannak azzal, hogy mi történik, és milyen esemény előtt állnak, és valójában szembesülnek a döntésük következményével. De ezt mindenképpen megelőzi egy türelmi idő.
Nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert én is pontosan erre akartam rátérni, hogy kétféle viszonyulást lehet tapasztalni a bibliai leírás szerint az Úr napjához. Vannak, akik rettegnek és félnek, és vannak, akik a szabadítást várják és örülnek. És hogy mi dönti el a különbséget a kettő között. Szóval ugye mindannyian, tehát vagyunk itt olyanok, akik már régebb óta tanulmányozzuk a Bibliát, vannak itt közöttünk olyanok is, akik talán még nem, vagy csak nem olyan régen kezdték. Hogy kezeljük a félelmet, vagy milyen, mi az, ami megoldást jelenthet? Betty és aztán Ildikó, jó?
Hát még az előzőhöz az a gondolat jutott eszembe, hogy a bárány tényleg mindig úgy van beállítva a Bibliában, mint aki némán tűr és vitetik a mészárszék elé, tehát hogy ő elviselte, eltűrte a megaláztatásokat, és hogy itt, hogy a báránynak haragja is van, nekem ez azt mondja, hogy egyszer vége lesz ennek, és felgerjed haragja, és eljön az a nap, amikor ő igazságot szolgáltat, amire meg szükség van, hogy nem lehet mindig mindent, nekem ezt mondja, eltűrni, hanem hogy a bűnnek végére kell járni, és hogy pontot kell tennie annak a történetnek.
Igen, igen, tehát az egész teremtett világ védelmében így van. Ildikó, aztán Krisztián, és azután Csaba. És azt hiszem, hogy itt akkor vonalat húzunk, mert menni szeretnék tovább.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy nem mindegy, hogy milyen Isten képünk van.
Így van.
És azon nagyon sok múlik, hogy szerető, vagy az ítélő Isten tartjuk szem előtt.
Nagyon köszönöm, ez is egy nagyon lényeges. Krisztián?
Isten, amikor visszajön, nem a bűnös embert fogja megítélni, hanem a bűnt fogja megítélni. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy én hogy állok a bűneimmel, hogy odavittem-e Isten elé azokat a dolgokat, amik még a szívembe vannak. azt le tudtam-e tenni Isten lábaihoz. Mert nem a bűnös embert. A bűnös embert szereti az Isten, ahogy Ellen White is fogalmazott, viszont a bűnt azt nem, azt gyűlöli. Igen. És ez a fontos, hogy ő a bűnt fogja megítélni.
Igen, nagyon köszönöm. Csaba ott melletted.
Köszönöm. Egy olyan tapasztalathoz tudnám hasonlítani, amiben mindannyiunknak részünk volt, hogy mindannyian jártunk iskolába, és feleltünk meg, dolgozatot írtunk. Alapvetően az, hogy én mennyire féltem egy dolgozattól, vagy egy feleléstől, azt két dolog határozta meg az én esetemben. Az egyik az, hogy mennyire voltam képben a tananyaggal. Adott esetben, hogyha ezt próbáljuk a helyzetre alkalmazni, akkor mennyire éltem összhangban, mennyire törekedtem összhangban élni azzal, amit Istentől tanultam. A másik pedig az, hogy milyen személyes kapcsolatom volt a tanárral. Mert ha tudtam egy tanárról segítőkész, barátságos, megpróbálja kihozni belőlem azt, ami benne van, akkor sokkal kevesebb stresszt jelentett egy felelés, mint ha tudtam, hogy a hibát keresi, amibe bele tud kötni, és aztán inkább megakaszt. Isten egy olyan tanár, aki a legjobbat akarja belőlünk kihozni, tehát nem kell félni ettől a vizsgától. Ez Igen. az én meggyőződésem.
Nagyon köszönöm, ez így nagyon szépen alakul ez a gondolat. Én csak azt tenném ehhez hozzá, hogy amikor a bárány haragjára és az ítéletre gondolunk, akkor mindig tegyük magunk mellé képben a keresztnek a képét. Hogy Jézus azt vállalta, értünk, és mindent megtesz azért, hogyha valaki hozzáfordul, és kéri az ő segítségét, akkor ne kelljen ítélet alá kerülnie. És ő benne bízhatunk abban a bárányban, aki áldozat is, aki bíró is, és aki a legjobban szeret bennünket. Na hát, hogyha tovább lépünk, illetve hogy még azt a mondatot fel akartam olvasni, hogy aki pedig ítélet alá kerül, az azért kerül ítélet alá, mert azt a sok-sok figyelmeztetést, sok-sok késztetést, amit a Szentlélek végez az életében, ezt a sok késztetést, figyelmeztetést nem akarja figyelembe venni. Tehát itt az ember saját döntése, nem az Isten rossz indulata, ha így fogalmazok, hanem az ember saját döntése hozhat valakit ítélet alá. Még egy részt szeretném, hogyha úgy a kis csoportokban így ketten-hárman megbeszélnénk, egy ilyen 2-3 percben, csak úgy magunkban, és aztán utána lesz megint egy másik fordulat, hogy az özönvíz. Ugye a tegnap délutáni előadásban szó volt az özönvízről, hogy hogyan lehet tekinteni az özönvízre. Nagyon érdekes az, hogy a babiloni mítoszokban, legendákban, mexikói történetekben, vagy az egész világ bármelyik részén az özönvíz benne van az emberiség kollektív emlékezetében, az ős történetekben. És mégis, ahogy az Új Szövetségben olvashatunk róla, Péter apostol azt mondja, hogy lesznek csúfolkodók, akik ezt is tagadják. És azt kérdezném, hogy arról beszéljünk ilyen kis csoportokban, hogy találkoztatok-e már ilyen helyzettel, hogy valaki ismerőssel beszéltetek, és ezt nem tudta elfogadni, illetve ez az egyik kérdés, a másik kérdés pedig az, hogy mi volt Isten célja az özönvízzel. Tehát akkor erre is van 2 perc. 2 perc, és olyan jól kialakultak hirtelen azok a kis csoportok, megint próbáljuk meg újból. Találkoztatok-e már ilyen helyzettel, amikor az özönvízről beszélgettetek valakivel, és nem akarták elhinni, illetve, hogy mi volt Isten célja? Na, azt hiszem, hogy letelt a 2 perc, és nagyon sajnálom, de megint belétek fogom folytani a szót átmenetileg. Átmenetileg csak. Úgyhogy olyan jó ezt nekem így a szombatiskolát szerető valakiként látni, hogy ilyen pezsgő beszélgetés alakul ki. Nagyon örülök ennek. És a következő történetre a restás házaspárt szeretném megkérni. Nem egy könnyű történet, és azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes dolgot láthatunk, hallhatunk most, és szeretnénk kérni akkor a kettő mikrofont. Egy már itt van, és nem sokára jön a másik is.
Kriszti megkért bennünket, hogy ezt a napot dolgozzuk föl, és arra gondoltunk, hogy próbáljuk egy kicsit aktualizálni. Szombatiskola missziós jelleggel van, eljátszunk most nektek egy történetet, ahogy egy adventista találkozik egy barátkozóval. Ennyi. Bevezetésképpen. Szia Máti!
Szia Laci! De jó, hogy találkoztunk.
Én is örülök.
Van pár perced?
Igen.
Képzeld el, amit adtál Bibliát, abban olvastam egy olyan történetet, amit szerintem ilyen 18-as karikával is lehetne jelezni, mert olyan szörnyűségek vannak benne, szerintem egy nagyon jó horrorfilmnek témája lehetne.
Hát vannak ilyen történetek, igen.
Na, de konkrétan ez Szodoma és Gomora története. És az első kérdésem az lenne, hogy szerinted létezett ez a két város, vagy ez csak ilyen tanmese, vagy ez csak az emberek riogatására volt, vagy hogy volt ez?
Nagyon sokáig az emberek ezt gondolták, azt a másodikat, amit mondtál, hogy mivel csak a Bibliában szerepel Szodoma és Gomorának a neve, hogy ez nem is létező városok voltak. Aztán később, ahogy a történészek haladtak előre kutatásokban, az egyik érdekes az, hogy amikor a hieroglifákat sikerült lefordítani, akkor találtak olyan agyagtáblákat, ahol szerepelt ennek a két városnak a neve. Aztán a másik érdekesség, amit olvastam, ez kell egy kis segítség, hogy Dr. Stephen Collins és Dr. Joel Bergsma kiásta ennek a városnak a maradványait, vagy legalábbis annak a környéknek a maradványait, és nagyon érdekes dolgokat találtak. Az egyik az, hogy találtak olyan cserép darabokat, amiken ilyen különleges bevonat volt, maradványok voltak rajta, ami olyan maradvány volt, ami akkor áll elő, amikor 2200 fok fölé melegítik például a homokot, és így megüvegesedik. És ez egy érdekes bizonyítéka volt annak, hogy valóban azok a városok, vagy az a terület, ez valamilyen különleges pusztulás következtében kerültek ilyen helyzetbe. Tehát ma már azt gondoljuk, hogy igen, valóban léteztek ezek a városok.
Akkor erre vannak bizonyítékok, és
igen.
Akkor
hát
utána lehet
többet
nézni.
Itt a feleségem fölírt párat, hogy mennyi bizonyíték van. Ezt csak így most kikacsintok a történetből, de nem olvasom el nektek minket.
Az is van a Bibliában, hogy Jézus Krisztus eljövetele előtt a szeretet meghidegül, a gonoszság megsokasodik. De hát ugye a Szodoma Gomora története jóval Jézus Krisztus megjelenése meg eljövetele előtt volt, és hogy mi volt ezeknek az embereknek, vagy hogyan volt akkor a bűnük, vagy mi volt az a bűn, ami miatt Isten ilyen brutális pusztítást hozott rájuk?
Nagyon izgalmas kérdés ez, főleg most itt az LMBTQ világában, mert általában a kereszténység elég komolyan abba az irányba indult el, hogy hát itt biztosan a homoszexualitásról, meg ilyen dolgokról van szó elsősorban. De azt gondolom, hogy ha komolyan vesszük a Biblia történetét, és eléggé jól elmélyedünk benne, akkor rádöbbenünk arra, hogy nem egészen ez. Persze ez is megjelenik benne, és valamilyen szinten ez is mutatja a világ erkölcsi hanyatlását, de sokkal mélyebben megjelenik az a gondolat, hogy ezek az emberek teljesen a saját vágyaiknak és saját maguknak éltek, de ráadásul még erőszakosan is. Tehát ha olvastad a történetet, gondolom
olvastam.
Azért kérdezed,
igen.
Akkor ugye az egyik legjellemzőbb ebben az egész történetben, hogy amikor Isten küldöttei megjelennek a városban, akkor Lót már a kapuban fogadja őket.
Igen.
Mert annyira ismerte a saját városának a lakóit, hogy ezek az emberek nem tisztelték az akkor szinte szentségszámba menő vendégjogot. egyáltalán nem érdekelte őket az, hogy ki az, aki belép a városba, ők egyszerűen mindent meg akartak szerezni, ami nekik tetszett, ami nekik fontos volt, és hogyha úgy gondolták, ezt erőszak állán is elvették. És Lót annyira tiszteli viszont ezzel szemben ezt az Istentől kapott jogot, meg kötelességet, hogy a vendégeinket szeressük, hogy ha belegondolsz a történetbe, akkor még a saját családja élete árán is kész megvédeni a vendégeket. És hogyha belegondolunk, akkor talán ez volt az, ami leginkább mutatta az akkori társadalomnak a hanyatlását, hogy senki nem számít csak az, amit én akarok, semmi nem érdekel, csak az, amihez nekem jogom van, amit én szeretnék elérni, és hogyha ez kell, a legnagyobb és legvéresebb és leggonoszabb erőszak árán is elérem. Ugye ez az, amit az angyalokkal meg akarnak tenni, és ez az, ami miatt igazából az egész város folyamatosan Isten harangját magára vonja.
Értem, és még egy kérdésem lenne, hogy Jézus Krisztus Izraelre egy olyan mondatot vagy ítéletet mond, hogy akár még gonoszabbak is lehetnek ennek a két városnak a lakóinál, vagy hogy gonoszabb bűnöket is elkövethetnek. Na most akkor ez hogy van, hogy Isten kiválasztott népe, és akkor beleeshet ilyen bűnökbe, amiket mondtál az előbb, vagy gonoszabbakat elkövethetnek?
Mielőtt válaszolnék, hagyd mondjak neked valamit. Annyira örülök, hogy ilyen alapos vagy, és hogy ennyire utána jártál ennek a történetnek. Ritkán találkozom olyan emberrel, aki még azt is megnézi, hogy az Új Szövetségben mi a fontos. Szerintem, vagy hogy ott hogy kapcsolódnak ehhez a történethez dolgok, és te már magadtól tudod azt, amit egyébként sokszor tanítani szoktam, hogy a Biblia tanításait úgy érdemes megnézni, hogy nem csak egy helyről olvasod, hanem ahol csak előfordul, és ez már külön dicséret, úgyhogy
köszönöm,
csak így tovább. De a kérdésedre visszatérve, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, szerintem Jézus Krisztus hallgatóságának a fejébe is szöget ütött, hogy hát hogy létezik, hát ezek annyira gonoszok, nem?
Igen.
Hát ez olyan, mint ma a kereszténység, hogy kihúzzuk magunkat, hogy hát azért mi mégsem vagyunk az LMBTQ közösség tagjai, tehát azért csak sokkal jobban vagyunk, mint ők, nem? És nem. Tehát Jézus pont azt mondja, hogy álljunk meg ezzel a fajta gondolkodással, álljunk meg azzal, hogy mi magunkat másokhoz akarunk hasonlítani. A zsidók is ilyen válveregetők voltak. Ha emlékszel a farizeusok szerepére, olvastad már, gondolom, az evangéliumban. És Jézus szerintem Ábrahám mentalitására, viszonyulására utal vissza. Hogy annak ellenére, hogy milyen ez a város, annak ellenére, hogy hogyan gondolkodnak, Ábrahám mit csinál? Mindent megtesz, hogy akit csak tud, megmentsen onnét. És ez a kereszténység lényege. Hogy akármilyen gonosznak látunk valakit, akármilyen elvetemültnek, akármilyen helyzetbe levőnek, ne őt hibáztassuk érte, hogy ő abban a helyzetben van. Mert a mi dolgunk az, hogy közben járjunk Istennél. És a kereszténység legnagyobb bűne az, amikor erről elfeledkezünk. Amikor kihúzzuk magunkat, és örülünk annak, hogy mi mennyivel jobban vagyunk, mint mások, nekünk nem ezt kell tenni. Nekünk szolgálnunk kell az embereket, és akkor talán úgy leszünk, mint Ábrahám, hogy örülhetünk azoknak, akik megmenekülnek. Mert az Isten nem pusztítani akar, hanem szeretni.
Köszönöm, jó volt veled beszélgetni.
Én is örültem.
Köszönjük szépen ezt a nagyon pozitív beszélgetést. Hát valóban úgy van, hogy erre én is a római levél első fejezetéből felolvasnék csak néhány verset, hogy mi is volt a baj tulajdonképpen ott is, meg akár a mi időnkben is mi a baj. Hogy mert ami megismerhető az Istenből, ez a 19. verstől kezdve, mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Nem benne van ebben nagyon jól, hogy amikor valaki nem fogadja el Istennek a hatalmát, a tiszteletét, akkor sötétségbe kerül, és ugye Jézus azt mondta, hogy ő a világ világossága. És hogy hozzátérjünk, és ennek a következménye még, hogy akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és így folytatódik a továbbiakban. Tehát itt nem azért írja ezeket Pál apostol, hogy a felsőbbrendűség érzését keltse azokban, akiket kevésbé neveznek bűnösnek, hanem azt akarja Isten minden generációban, és itt mi közöttünk is, akik tanulmányozzuk a Bibliát, hogy ne azt gondoljuk magunkról, hogy bölcsek vagyunk, hanem Istenre figyeljünk, tőle tanuljunk. Nos, hát akkor, ha tovább lépünk ezzel a gondolattal, hogy ezek a történetek nekünk szólnak, és nem azért, hogy rettegést bocsássanak ránk egy olyan korban, ahol bárhova nézünk, mindenütt rettegés jöhet, hanem hogy meneküljünk Istenhez, és tudjuk, hogy ő képes megmenteni bennünket. És így jövünk el ahhoz a gondolathoz, hogy az egész föld bírája, és akkor itt megint szeretném Kovácsné Bokor Sacit megkérni, hogy vezessél bennünket ebben a gondolatban.
Számomra nagyon sokat jelentett, hogy mintha az Úr úgy tanakodna az angyalokkal, hogy ne mondjam el Ábrahámnak, hogy mit tervezek. Hát hiszen ő lesz majd, akiben megáldatik az egész föld. Mintha az Úr is az angyalokkal beszélgetne erről, hogy hát bevonom az embert is a terveimbe. Ez a történet nekem azt üzeni, hogy az Isten egészen közel hajol hozzánk, mert akarja, hogy megismerjük őt. Az Istennek terve az, hogy megmutassa magát nekünk. Ezért elmondja az embernek a terveit.
Tehát, bevonja. Hogy Ábrahámnak elmondta, hogy mire készül.
Ábrahámnak elmondta, hogy mire készül, mert ezáltal is megmutatja neki saját magát. Aztán nagyon tetszik az, hogy Ábrahám olyan közvetlen kapcsolatban van az Úrral, hogy elkezd vele alkudozni. Egyébként bennem fölmerült a kérdés, Ábrahám az alkudozás során elmegy 10-ig, tudjátok, úgy kezdődik, hogy ha 50 igaz van, és ha 45, és ha 40, és ha 30, és ha 20, és ha 10, és ha vajon elment volna 1-ig, vajon mi lett volna Isten válasza, én nem tudom. Meg a másik kérdés, amit én úgy közre bocsátanék nektek, hogy egyébként hány igaz ember volt Sodomában? Mert hogy az angyalok összesen 4 szemét vittek ki, ugye? Lótot, a feleségét, meg 2 lányát, 4 szemét vittek ki. A felesége rövidesen meghalt, Lót felesége. És aztán a 2 lánya milyen őrült dolgot csinált, és elmehetünk mi is a horror meg az őrület határáig, hogy a 2 lánya gyerekeket szül az apjától. Tehát erre is mondhatjuk, hogy milyen rettenetes dolog. Mennyire voltak igazak ezek a lányok, meg a belőlük származó 2 nemzet. De most nem erre akarok eljutni, hanem arra, hogy vajon az Isten mennyire irgalmas, hogy az egész városnak megkegyelmezett volna, ha van 10 igaz. Hogy az Isten bevonja az embert a terveibe, és elmondja neki a terveit. Nekem ez a gondolatmenet leginkább az Isten saját magát, a saját magát felfedő és bemutató Isten kegyelméről szól. És bátorít arra, hogyha az Isten ennyire szeret minket, és ennyire közel akar jönni, és ennyire lehajol, akkor vajon nem megtiszteltetése, hogy élünk a lehetőséggel, és meg akarjuk őt ismerni. Mert hogy az Úr nem azt akarja, hogy az ember elveszene, hanem az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, minden ember.
Nagyon köszönöm. Akkor Gergő, légy szíves, a Krisztiánnak a mikrofont.
Hát itt a végén elmondtad, amit én is szerettem volna mondani, hogy tudjuk nagyon jó, hogy mire számíthatunk. Mi lesz itt nem sokára a Földön. Isten még kutatja azokat az embereket, akik igazak, akik elfogadják őt, akik szeretettel fordulnak Isten irányába. De egyre rosszabbá válik a Föld állapota, és ezt tudnunk kell, hogy mi, ez költői kérdés önmagam felé, miben reménykedem? Nézem a politikát, nézem azt az életet, ami folyik körülöttünk, milyen reményem van? Ezt önmagamnak kell feltenni, ezt a kérdést. mert tudjuk, hogy mire számíthatunk. Mindennyian erről tanulunk hétről hétre. És ne áltassuk magunkat, mert a föld állapota egyre rosszabbá válik körülöttünk.
Köszönöm szépen a Péternek, és aztán Lacinak, meg Robinak.
Nagyon tetszett nekem ebben a tanulmányban az a, egy mondat talán az egész, hogy, a, hogy Ábrahám igazából ebben az alkuban Istent teszi ítélet alá. Te mit teszel, hogyha? Tehát ez egy rendkívül érdekes dolog, hogy Isten annyira leereszkedik most ebben a történetben Ábrahámhoz. Amikor így, amit kibontott Saci, hogy mennyire megosztja az ő terveit, kiteszi Isten magát annak, hogy Ábrahám, ítélj meg engem. Ez lesz a millenniumnak a csattanója egyébként.
Igen. Laci, Atyentés Laci, és utána egyed Robi.
Isten szándéka mindig az volt, hogy megmentsen. És nem az, hogy elítéljen, de amint tudjuk, ugyanakkor Isten a bűnt el kell, hogy ítélje, aminek nincs magyarázata. És a teremtésnél nem volt bűn, az újjáteremtés után nem lesz bűn, ezért Istennek muszáj ítélnie, és azok, akik nem fogadják az ő megváltó kegyelmét, és nem fordulnak el a bűntől, tehát nem csak a bűnöst elfogadjuk, és el kellene fogadnunk, de mi sokszor a bűnöstől fordulunk el, nem a bűntől, hogyha a bűntől nem fordulunk el, akkor Isten el kell ítéljen, és igazából mi ítéljük el magunkat, mert a bűnt választjuk.
Nagyon köszönöm, és akkor még egyed Robi, és aztán megyünk tovább.
Ábrahám nagyon jól ismerte ezt a várost, ezt látjuk, abból, hogy ahogy alkotozik Istennel, és ahogy Péter is említette, tehát, hogy milyen közvetlen az Isten, hogy egy ilyen párbeszédet lefolytathat Ábrahám Istennel, és a Bibliában látjuk azt, hogy bizonyos események meg vannak említve, fel vannak villantva, de ami az üttörténet szempontjából lényeges, az ki van emelve, és az részletesen elmondja. És itt is azt látjuk, hogy ez a párbeszéd arról szól, hogy ahogy Ábrahám mondja, hogy távol legyen tőled, hogy elpusztítsa az igazat a gonoszszal együtt, és elkezd alkudozni, és egészen lemennek 10-ig. Tehát biztos vagyok benne, hogy több százan, vagy talán több ezren laktak ebben a városban, és hogy Ábrahám ismeri az Urat, tudja, hogy milyen irgalmas, kegyelmes, és hogy te megbocsátod, és nem pusztítod el, ha találsz annyit. Sajnos nem talált annyit.
Igen, köszönöm szépen. Még így ezzel a témával kapcsolatban csak szeretném, ha úgy mindenki úgy magában végig gondolná, hogy Isten az egész föld bírája, és mit tanít ezzel kapcsolatban a Szentírás. Hogyan viszonyulok ehhez a témához akkor, amikor magamra gondolok? Tehát, hogy Isten az egész föld bírája, és benne az én bírám is. És hogyan viszonyulok ehhez a kérdéshez, amikor a rokonaim, vagy a barátaim, vagy az ismerőseim közül van valaki, aki nem akar Istennel foglalkozni, vagy esetleg visszautasítja. Milyen érzést vált ki bennem? Ezt most csak úgy szeretném, ha elvinnétek magatokkal, hogy amikor önmagunkra nézünk, vagy a szeretteinkre nézünk, vagy rájuk gondolunk, és ezt mindig úgy tehetjük meg, hogy Istenre is gondolunk egyszerre. És akkor most elérkeztünk egy olyan részhez, ahol Melindát szeretném megkérni, hogy az advent előtti ítéletről te mit gondolsz, milyen érzéseket vált ki belőled, és hogy beszélnél erről?
Most megkérdezték tőlem, hogy énekelek?
Azt is nagyon szeretjük, de...
Hát szívesen elmondanám dalban, de...
Bocsánat, csak itt közbeszólok, hogy volt januárban egy szombatiskolai képzésünk, bocsánat, hogy ezt itt nyílt színen elmondom, utána Melindától kaptam egy nagyon kedves levelet, amiben azt mondta, hogy mondjál bármit, hogy mit tudok segíteni, hát ez is az. Úgyhogy azért örülök ezeknek a szombatiskolai képzéseknek, mert a lelkesedést tovább lehet adni, és azt szeretném, hogy amikor hazamentek a gyülekezetetekbe, tovább adjátok, és Melinda is ezt csinálja. Bocsánat.
Nagyon köszönöm szépen. Muszáj, hogy segédeszközt használjak, mert hogy fogalmazásban én nem vagyok olyan erős, mint a lelkészek vagy egyesek közületek. Viszont ami nekem ebben az advent előtti ítéletben, ami amúgy eléggé nehéz témának tűnik, és ilyen félelmetes lehet, hát nekem is az volt régen, mert emlékszem, amikor mindig arról volt szó, hogy majd az Isten megítél, akkor én így konkrétan ilyen gyomorgörcsöt éreztem, hogy jaj, vajon most a tegnap is nem úgy viselkedtem, azért pedig én azóta, ez gyerekkoromban volt, és én azóta sokkal nagyobb bűnt is elkövettem, és de tényleg. És most mégis egy olyan békesség van bennem, amikor az ítéletről hallok, és amikor ezt a tanulmányt olvastam, mert hogy bennem az az érzés erősödött fel, hogy aki valaha az Isten szolgálatába lép, azoknak az életkönyvében fel van írva a neve. És hogy az én nevemet a Jóisten személy szerint ismeri, és tudja, és kimondja majd az élet ott a végén az ítéletben. És én amikor ezt olvasom, akkor egyébként a tanulmány mindig magamra vonatkoztatom, és soha nem úgy olvasom, hogy vajon ez mit mond a szomszédnak, vagy a másiknak, és hogy vajon ő hallott-e, hogy miről van szó. És na, mégiscsak fölveszem, nehogy kihagyjak valami nagyon fontosat. És az a nagyon durva, hogy ugye Sátán nagyon próbálja elvetni a kételyt benned, és bennem, és mindenkiben majd ott a végén is, hogy biztos, hogy ez így jó, mert te annyi bűnt elkövettél, mondja nekem. És én azt mondom, hogy valóban, rettenetes, nem érdemlem meg ezt. De akkor jön az Isten, aki az ítélő, de a védőm. Mert ő lesz az én védőügyvédem, és hát már a nagyobb védőügyvéd nincs a Földön. Hogyha az én szívembe őt elfogadtam, akkor ő azt fogja mondani a Sátánnak, hogy az ő neve ott van az életkönyvében, és nézd meg az én kezeimet, és ezt értetettem. Úgyhogy neked semmi jogod nincs ítéletet mondani más felett. Úgyhogy nekem ez az ítélet, a végső ítélet ezt mondja, hogy az Isten nem csak az ítélő, hanem ő lesz az én védőügyvédem, és ennél nagyobb nincs is. És én ezért nagyon hálás vagyok. És csak annyit kell, hogy mindenki csak a szívét megnyissa Isten előtt.
Igen, köszönöm szépen. Még van annyi időnk. Nagyon, nagyon köszönöm ezt a, és mindegyik ilyen szívből jövő tapasztalatot és gondolatot nagyon köszönök. Még van annyi időnk, hogy egy kicsit beszélgessünk így a kis csoportokban arról, hogy van-e üdvbizonyosságunk, lehet-e üdvbizonyosságunk, vagy pedig nem. Tehát, hogy ha olyanokkal beszélgessetek, akik a legközelebb vannak hozzátok. És nem kell feltétlenül olyat mondani, ami zavarba hozna. De van-e üdvbizonyosságunk, lehet-e? És ha igen, miért? Ha nem, miért nem? Vagy arról is lehet beszélni, hogy ez jelentette problémát, vagy pedig mindig egyértelmű volt. Nagyon köszönöm ezt a pezsgő beszélgetést, és én szerintem ez egy olyan kérdés, amit még tovább vihetünk, tovább folytathatunk a kisebb csoportokba, nagyobb csoportokba, és érdemes az üdvösségünkkel, a Bibliával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozni. Csak egy mondatot olvasnék föl itt a Pátriárkák és Proféták című könyvből, hogy Jézus a szószólónk eredményesen védelmükre kél azoknak, akik bűnbánattal és hittel rábízzák lelkük megtartását. Hát ez az, amiről szól ez a tanulmány, hogy van védelmünk. És akkor Rafainné Dalmai Zsuzsannát szeretném megkérni, hogy olvassa fel azt a költeményt, az Ózdi gyülekezetből jöttél, azt a verset, amit most ezzel a szombatiskolával kapcsolatban írt. Úgyhogy hallgassuk szeretettel.
Akik számára eljött a vég. Mi lesz a végső napokban? A Biblia megmutatja. Napjainkban körülnézve érezheted ezt a véget. Sokan mégse veszik észre, ahogy Noé idejében csúfolódnak, gúnyolódnak, ahogy Péter is megmondta. Pedig van információ, minden nagyon jól tudható, amint eljön az a nap, félelmükben elbújnak. Most kész a karva, nem tudják, inkább kifigurázzák, de folytatni kell a munkát, míg az ajtó nyitva áll. Szodoma, Gomora bűne felszállt egészen az égbe. Onnan ekkor tűz csapott le, ott mindennek véget vetve. A bűn annyira megtéveszt, hogy csak másban veszed észre. Vizsgáld szíved állapotát, ne keress önigazolást. Mielőtt az Úr cselekszik, prófétáival is közdi. Ábrahám is megtudhatta, hogy mi is vár Szodomára. Ítélet vár mindenkire, de Isten dönt mindenekben. Megláthatjuk igazságát, saját magunk állapotát. Bizony szennyes már a ruhánk, hisz van számos jellemhibánk, de Istennek az ígérete reményt adhat az életre. Amen.